estét kívánok, ez az M2 híradója, benne bel- és külföldi hírek és sport.
Jó estét kívánok!
Már is kezdünk. Kilép a koalícióból az SZDSZ, így döntöttek a küldöttek, május 1-től kisebbségben kormányoz az MSZP. Menekülnie kellett az afgán elnöknek, le akarták lőni egy ünnepségen Kabulban. Működött a Da Vinci ernyő, 5000 éves tervek alapján készült egy svájci férfi, sikeresen leugrott vele.
Elúszott a döntő, idegenben plusz 2, itthon mínusz 6, a győrnői kézilabdázói a BL elődöntőben búcsúztak.
Kilép a koalícióból az SZDSZ. A párt küldőgyűlésén nagy többséggel döntöttek úgy, hogy április 30-ától ellenzékbe vonulnak a szabaddemokraták. Kóka János és Fodor Gábor egyaránt a kilépés mellett érvelt, de voltak, akik őszre halasztották volna a szakítást.
A küldőgyűlés a határozati javaslatot 434 igen, 53 nem és 32 tartózkodó szavazattal elfogadta.
A küldöttek több mint 80%-a szavazott a szakításra. A gyűlésen több mint 540-en vettek részt. Most szigorúan ellenőrizték mindenki személyazonosságát. A küldöttek között ott volt T. Asztalos Ildikó Borsod megyei elnök is, aki ellen még tart az etikai eljárás, mert azzal vádolják, hogy a tavalyi elnökválasztáskor álküldötteket buzdított szavazásra.
Amire ma készülünk, azt előttünk senki nem merte még megtenni.
Kóka János szerint a miniszterelnök rúgta fel a koalíciót, amikor bejelentette, hogy nem csinálják végig a reformokat.
A szakítás oka nem az, hogy Horváth Ágit leváltották önmagában. A szakítás tényleges oka az, hogy a koalíció már nem működött jól. Az utolsó évben ez a két párt együtt talán rosszabbul teljesített, mint amire külön-külön képes lett volna.
Fodor Gábor valóságos elnöki kampánybeszédet tartott. Azt mondta, most ki kell lépni a koalícióból, de azt újra kell kötni. Ehhez meg kell újulni a pártnak, az új politikához pedig új pártvezetés kell.
Az új vezetés vissza fogja szerezni a liberális választók bizalmát, de csak akkor, ha valóban új.
Nem mondhatjuk el, hogy ebben a kérdésben egységesek vagyunk.
Több megyei küldött azt javasolta, tolják el a koalíció szerződés felmondását. De Kovács Kálmán leköszönő államtitkár is tartózkodott. Szerinte nem volt igazi választási lehetőségük.
Amikor egy kis csoport meghozza a döntést, végigviszi a testületeken, gyakorlatilag kényszerpályán, és egy küldött gyűlés csak bólint.
6 hét múlva, június 7-én lesz az SZDSZ tisztújító ülése. Ott dől el, hogy Kóka János vezeti-e tovább a pártot, vagy egy új elnök.
Parlamenti tudósítónk nemrég arról beszélt, hogy várhatóan holnap kiderül, kik lesznek a távozó SZDSZ-es kormánytagok utódai. Erről folyamatosan egyeztet a miniszterelnök.
Ma egyelőre annyit sikerült megtudni, hogy Gyurcsány Ferenc a pártelit és az elégedetlenkedők ellenében markáns kormányátalakítást tervez. Létrejönne a gazdasági fejlesztési csúcsminisztérium, lesz egy infrastruktúrális minisztérium, és önálló marad az önkormányzati minisztérium, vagyis a fejlesztéspolitikán lesz a hangsúly. Az államtitkárok többsége bár párton belüli fiatal politikus lesz, a miniszterek többsége viszont valószínűleg kívülről jön majd. Azonban minden folyamatosan mozgásban van, most is van egy egyeztetés, és lesz olyan egyeztetés, ami este 11 órakor kezdődik.
Az MSZP szerint az SZDSZ ma is partnere a szocialistáknak, és minden bizonnyal az lesz a jövőben is. Ezt nem befolyásolja, hogy a két párt kormányon belül vagy kívül működik együtt. Nyakó István a párt szóvivője mondta ezt, majd hozzátette, az MSZP vállalja az önálló kormányzás felelősségét és biztosítja az ország kormányozhatóságát. A Fidesz szóvivője közleményében úgy fogalmaz, társadalmi támogatottsága után én már parlamenti többségét is végérvényesen elveszítette a Gyurcsány kormány. Dávid Ibolya, az MDF elnöke hétfőn a parlamentben arra kéri majd a miniszterelnököt, hogy kezdeményezzen bizalmi szavazást, hiszen csak is így derülhet ki, van-e esély arra, hogy az ország számára értelmesen lehet kormányozni a következő 2 évben. Keller László személyesen is cáfolta, hogy ő rendelt volna titkos nyomozást jobboldali politikusok gazdasági tevékenységéről. A pénzügyminisztérium államtitkára a híradónak azt mondta, a jobboldali sajtó kampányt folytat ellene.
Az államtitkár délután jött haza Törökországból, szerinte le akarják őt járatni.
Kifejezetten visszautasítom azt az aljas játékot, amit a jobboldali sajtó művel velem.
Keller László cáfolja, hogy ő állna a megfigyelés ügy hátterében.
Hát nyilván be fogom perelni azokat a jobboldali újságokat, meg akik valótlanságot állítanak.
A Magyar Nemzet cikksorozata szerint Kapolyi László MSZP-s országgyűlési képviselő Keller László megbízásából rendelt magánnyomozóktól terhelő adatokat Orbán Viktorról, Simicska Lajos volt APEC elnökről és Kalmár Istvánról, a Posta volt elnökéről. Ezen a titokban készített hangfelvételen is Kapolyi László beszélget magánnyomozókkal. A hangfelvételen Kapolyi arra kéri a nyomozókat, hogy tudta nélkül ne találkozzanak Keller Lászlóval. Kapolyi még pénteken azt nyilatkozta a híradónak, hogy cégvezetőként valóban kötött szerződést a Finder magánnyomozó céggel, de csak gazdasági jellegű adatgyűjtésről volt szó.
Egy kis hazugság, hogy én bármikor is megbízást adtam volna akár Orbán elnök úrnak, akár Simicska Lajosnak, akár Kalmár Istvánnak a megfigyelésére.
A Magyar Nemzet ellen egyébként Kapolyi László is pert indít.
A mostani felére, azaz 10%-ra csökkenteni a Fidesz az élelmiszerek áfáját. Font Sándor szerint egy jóval több bevétele lenne az államnak, mert a termelők a szürke gazdaság helyett inkább a tiszta kereskedést választanák. A képviselő szerint az Unióban, Dániát leszámítva, Magyarországon a legmagasabb az élelmiszerek forgalmi adója, ezért már hétfőn törvényjavaslatot nyújtana be az áfa csökkentésről. A pénzügyminisztérium szóvivője szerint az áfa csökkentés több százmilliárdos bevételkiesést jelentene. Egyelőre senkit sem váltanak le, és senkit sem zárnak ki a magyar koalíció pártjából. Így döntött az MKP elnöksége, miután belviszály alakult ki a pártban. Az ellentéteket az váltotta ki, hogy Bugár Béla, a szervezet korábbi elnöke azt mondta, a jelenlegi elnök Csáki Pál különalkut kötött Robert Ficóval. Ennek lényege, hogy az MKP megszavazza a lisszaboni szerződés pozsonyi aláírását, de cserébe Csáki 1 millió korona támogatást kért a kormányfőtől, a saját könyvét is megjelent kiadónak. Az érintettek tagadják a vádakat.
Az MKP Csajakova utcai székházánál pénteken nagy volt a tumultus. Az újságírókat nem engedték be az épületbe. A sajtó mindebből arra következtetett, hogy viharos lesz a délutánra meghirdetett tanácskozás. Simon Zsolt, a párt volt mezőgazdasági minisztere, bejelentette, lemondásra szólítja fel Csákit.
Csáki Pál önös érdekét helyezett előnybe, saját kiadójának kért pénzt azon a tárgyaláson, ahol az iskolai törvényről volt szó, ezzel kiszolgáltatott a pártot, önmagát, a tagságot, és nem képes a pártot integrálni. Tehát egyértelművé vált számomra, hogy egy ilyen ember nem vezetheti a pártlistát a következő választásokon.
A 6 órás maratoni tanácskozáson az elnökség felsorakozott Csáki mögé. Simon Zsolt helyzete bizonytalanná vált, 5 kizárás fenyegeti.
Egy téma maradt az asztalon nyitva, ez pedig Simon Zsolt képviselőtársunk ügye, aki rendszeresen kihasználja a médiát arra, hogy a pártja ellen, a saját pártja ellen támadásokat gerjesszen.
Bugár Bélával szemben nagyobb megértést tanúsított az elnökség. Igaz, ő megígérte, nem beszél többé a miniszterelnök és az MKP elnöke közti állítólagos alkuról. Néhányan rendkívüli kongresszus összehívását szorgalmazzák tisztújítás céljával.
Az ügyről bővebb összeállítást láthatnak a Kárpát Express adásában, amely holnap reggel 5 óra 23 perckor kezdődik az M1-en és az M2-n. Meg akarták ölni a tálibok Hamid Karzai afgán elnököt Kabulban. A szovjet megszállók afganisztáni vereségéről emlékeztek meg, amikor automata fegyverből rálőttek a dísztribűnre, és robbanások is hallatszottak. Több százan menekültek el pánikszerűen a helyszínről.
Eleinte minden flottul ment a kabuli ünnepségen, amelyet abból az alkalomból rendeztek, hogy 16 éve bukott meg a szovjet barát kormány Afganisztánban. Hamid Karzai elnök több állami vezető és külföldi diplomata társaságában elfoglalta helyét a dísztribünön, hogy megnézzék a katonai parádét. Ekkor azonban lövések hallatszottak. Az afgán tévénézők döbbenten láthatták, hogy a kormány tagjai a földre vetik magukat, és fedezéket keresnek az emelvényen. Később robbanások is hallatszottak. Nem csak a tévés stábok, hanem az ünnepségen résztvevő katonák is fejvesztve menekültek, mert nem tudták, hogy honnan érkeznek a lövések. Egy szemtanú szerint több száz méterről egy házból lőttek. Többen megsérültek, köztük parlamenti képviselők is. Néhány perc múlva megszakadt a közvetítés, majd az elnök szólt a néphez a tévében. Afganisztán ellenségei, a békés fejlődés ellenségei megpróbálták megzavarni az állami ünnepséget. Szerencsére a biztonsági erők körbevették őket, és többüket el is fogták. Allahnak hála, minden rendben van, mondta mosolyogva az elnök. Hamid Karzai több merénylet kísérletet is túlélt az utóbbi években. A tálib felkelők szóvivője közölte, hogy most is ők lőttek az elnökre. Hatan hajtották végre a támadást, hármat megöltek közülük a biztonsági erők.
Saját lányát tartotta fogva 24 éven át egy pincében egy 73 éves férfi Ausztriában. A nőnek gyerekei is születtek tőle. A most 42 éves nőt egy bejelentés alapján találták meg a nyomozók Amstetten városában. Az asszony azt mondja, apja 11 éves kora óta zaklatta, megerőszakolta és összesen 7 gyereke született tőle. Az egyik meghalta, a baba holttestét a férfi állítólag elégette. A megdöbbentő esetet ismertető rendőrök azt mondták, hogy a nő rendkívül zavart, DNS tesztek próbálják majd igazolni a vádjait. Apját kihallgatták és őrizetbe vették, de az idős férfi nem ismerte be a tettét. Kisiklott egy Intercity vonat Németországban, mert éppen egy birkanyáj kelt át a síneken. A Hamburgból Münchenbe tartó vonat utasai közül 3-an súlyosan, 20-an könnyebben megsérültek, legalább 20 állat elpusztult. A baleset egy alagút bejáratánál történt, a szerelvény leugrott a sínekről, és 1 kilométerrel beljebb az alagútban állt meg, 170 embert kellett evakuálni. A juhász ellen eljárás indult, mert a baleset pillanatában nem volt a nyáj mellett. De vizsgálják a váltókat is, mert kétséges, hogy néhány birka képes-e kisiklatni egy 200 km-es sebességgel száguldó vonatot. Népszavazást tartottak Berlinben a helyiek többségét megosztó Tempelhofi repülőtér sorsáról. Európa első modern légikikötőjét a nácik építették, manapság már alig használják, ezért komoly veszteséget termel. Csak hogy Tempelhof jelkép is, a nyugati szövetségesek ezen keresztül látták el az éhező berlinieket a szovjet blokád idején 60 évvel ezelőtt. Az első eredmények szerint a szavazók mindössze 1/5 voksolta a reptér megmentésére.
Európa legelső repülőtere, a világ harmadik leghatalmasabb építménye a Pentagon és a bukaresti Ceausescu palota után. Tempelhof ma is a megrendelő, Adolf Hitler ízlését tükrözi. A náci diktátor persze nem csak repülőteret akart itt. Minisztere Albert Speer 100 000 fős pártrendezvényeket is befogadó kolosszeumot tervezett, amelyet kényszermunkások építettek fel. Most a repülőtér szinte kihalt, naponta alig tucatnyi járat indul innen. Berlin vezetése ezért be akarja zárni a kihasználatlan légikikötőt. Ezt sokan ellenzik történelmi okokból. Az életemet köszönhetem ennek a helynek. Nem felejthetjük, hogy itt menekültünk meg az éghaláltól, mondja ez a nő. Tempelhof ugyanis jelképe a szabad Németországnak is. 1948-ban Berlin miatt fordultak egymással szembe a korábbi háború szövetségesek. A szovjetek blokkád alá vették a nyugati zónát. Az amerikai és a brit légierő az addigi legnagyobb légi híddal látta el a várost, amely így nem jutott teljesen a szovjetek kezébe. Mások azonban hangosan tiltakoznak a repülőtér ellen. Ők múzeumot és parkokat akarnak Tempelhofban. Nincs szükségünk arra, hogy néhány tucat szupergazdag kedvéért ez a repülőtér tovább szennyezze a környezetet, mondja egy zöld politikus. Még a német kormány sem egységes az ügyben. A fővárost irányító szociáldemokraták a repülőtér bezárásáért, míg a konzervatív Angela Merkel kancellár Tempelhof és a munkahelyek megtartása mellett érvel. És a népszavazás eredménye sem köti a döntéshozókat.
George Bush ismét többször megnevettette közönségét, amikor beszédet mondott a fehérházi tudósítók estéjén. Az amerikai elnök most is tett néhány önkritikus megjegyzést, például azt, hogyha a távozása után punk együttest alakít alelnökével, akkor felveszik a pokolbéli gazfickók nevet, de nem kímélte a jelenlegi elnökjelölteket sem. Végül maga vezényelte a tengerész gyalogság zenekarát. A liberális New York Times szerkesztői azonban bojkottálták az eseményt, mert szerintük az elnök politikája egyáltalán nem vicces. Vlagyimir Putyin távozó és Dmitrij Medvegyev megválasztott elnök is megjelent az ortodox húsvéti istentiszteleten a moszkvai megváltó Krisztus székesegyházban. Második Alexi, Moszkva és egész Oroszország pátriárkája külön köszöntötte a két politikust, és Isten segítségét kérte nekik a kormányzáshoz. A székesegyházba külön repülőgépen hozták Jeruzsálemből a szent tüzet, amelyet a görög ortodox pátriárka gyújtott meg Krisztus sírjának templomában. 20 éve nem volt akkora katonai parádé Moszkvában, mint amilyennel május 9-én emlékeznek majd a második világháborús győzelemre. A vöröstéri díszszemle egyben emeli az új elnök Dmitrij Medvegyev beiktatásának pompáját is.
Utoljára 1991-ben vonultak tankok Moszkva utcáin, ám akkor nem díszszemlére készültek, pucs volt. Az orosz fővárosban most a győzelemnapi parádé miatt okoznak még éjszaka is forgalmi dugót a harckocsik és a rakéták. Nappal pedig a Moszkva melletti Fodinka mezőn gyakorolnak a katonák. A kisdobosoktól a tábornokokig mindenki megkapta a feladatát.
Готовы!
Azt kell megmutatnunk, hogy az orosz hadsereg erős. Magyarázta a nem túl bonyolult feladatot a főváros helyőrségének parancsnoka. Ez egy kis ízelítő az erőből. A vörös téren felvonulnak majd a legújabb orosz harckocsik. Az acéllánc talpakra gumiborítást húznak, nehogy megrongálják a műemlék környezetet. De ott lesznek a legkorszerűbb harcászati és légvédelmi rakéták is. A levegőben pedig a MiG és Szuhoj harci gépek próbálnak. A szemlén egyébként már Medvegyev elnököt kell elkápráztatniuk. A díszszemlével nem titkoltan a szovjet hagyományokat akarják folytatni Moszkvában.
Leonardo da Vinci több mint 500 éve tervezett ernyőjének másolatával hajtott végre ejtőernyős ugrást egy svájci férfi sikeresen. 650 méter magasból ugrott le egy helikopterből.
523 évet kellett várni erre a pillanatra. Ilyen ejtőernyőt most próbáltak ki először a világon. Leonardo da Vinci tervei alapján készítették el. Egy 36 éves svájci férfi sikeres ugrást hajtott végre vele egy helikopterből. Működik. Leonardo-nak igaza volt. Óriási élmény. Nagyszerű ez az ernyő, meséli a svájci sportoló. Az ugrás mindössze 2 percig tartott, az előkészületek viszont 1 évig. Végre ünnepelhetünk. 1 évig dolgoztunk, és persze közben sokat álmodoztunk. Képzelem, hogy Leonardo, ha lát minket valahonnan, jókat nevet magában, és örül annak, amit csináltunk, mondja a szervező. A sportoló utólag elismerte, hogy nagyon izgult. Az ugrást ugyanis nehéz volt végrehajtani, mert ezt az ejtőernyőt nem lehet kormányozni. Így szinte csak szélcsendben lehet vele ugrani.
3 oroszlán kölyök Japán legújabb kedvence. A kicsik 5 hete születtek egy Tokió melletti szafari parkban. Anyjuk nem etette a kölyköket, ezért a gondozók táplálják őket. Amíg az oroszlánok kicsik, a látogatók közel mehetnek hozzájuk. Az akció olyan sikeres, hogy az oroszlán simogató napi jegyeket jó előre eladták. A park figyelmeztette a jelentkezőket, néhány hónap múlva már nem lehet majd így dédelgetni a kölyköket. Újra Budapesten lép föl holnap az egyik legnépszerűbb brit zenekar a Morcsiba. A trip-hop, a rhythm and blues és a pop zene elemeit ötvöző együttes már több mint 6 millió lemezt adott el a világon. Legutóbb 2 éve játszottak a Sziget Fesztiválon. Kézilabda, foci és természetesen Forma 1 a sporthírekben, Somogyi Dia.
Minden lesz, köszönöm szépen. Jó estét kívánok! Idegenben és Görbicanita nélkül is nyert 1 héttel ezelőtt a Győr az orosz Venyigorod ellen a női kézilabda bajnokok ligája elődöntőjében. Ma hazai közönség előtt és Görbicanita segítségével ugyanezt vártuk, vagy legalább egy döntetlent, vagy maximum 2 gólos vereséget, de hiába.
A pirosmezes vendég oroszok kezdtek pontosabban és gólerősebben játszani. 4 góllal 6-2-re vezettek a meccs elején. Ekkor dobta első 7 méteresét a találkozón a visszatérő Görbic, és ezzel mint egy varázsütésre magához ragadta a kezdeményezést a Győr. Görbic második 7-es gólja után már a hazaiaknál volt az előny 8-7-re, de hiába volt Spiridon és Mravikova jó teljesítménye, a pihenőre ismét az Venyigorod vonult előnnyel 4 gólossal. A fordulás után a Győr gyakorlatilag végig az eredmény után lóholt, mert hiába védett remekül Pálinger, 3-nál kisebb különbség sohasem volt a 2 csapat között, a végén pedig a kockáztatás nem hozott eredményt. Győr, Zvenyigorod 21-27, összesítésben 3 góllal bizonyult jobbnak és jutott a BL döntőjébe az orosz gárda.
A női EHF kupa elődöntőjének visszavágóján Icsakó Dunafer 28-22 összetetben a spanyolok jutottak tovább. A Honvéd tegnap még a 94-es brazil világbajnokokkal találkozott egy gála meccsen, ma már bajnoki találkozót rendeztek a pályán. A Soproni Liga 25. fordulójában a Honvéd az MTK-t fogadta.
Pontra, még inkább pontokra volt szüksége a Bozsik stadionban a fehérmezes MTK-nak ahhoz, hogy meglépjen üldözőitől és egyedül vezesse a tabellát. Ezért legtöbbet Kanta, valamint Pátkai tett a vendégeknél, előbbi gólpasszt adott, míg utóbbi gólt szerzett a mérkőzés 44. percében. A szünet után számos helyzet adódott mind a két oldalon, de az újabb gólra egészen a 93. percig várni kellett, mikor is Szabó döntötte el véglegesen a fővárosi rangadó sorsát, az MTK 2-0-ás győzelme pedig azt jelenti, hogy a kékfehérek 3 pont előnnyel várhatják a bajnoki véghajrát.
Teljes finn siker a hétvégén a Jordán Rallin és az idény első európai Forma 1-es nagydíján is finn győzelem született.
Kettős Ferrari siker Räikkönen mesterhármassal az idei negyedik futamon. Bahreinhez képest azért annyi változás történt, hogy az első két helyen felcserélődött a sorrend. Malajzia után idén másodszor, pályafutása során pedig 17-szer lett futamgyőztes Kimi Räikkönen. A címvédő a pólból indulva a verseny leggyorsabb körét produkálva nyert Barcelonában, a csapattárs Felipe Massa előtt. Lewis Hamilton az utolsó körökben hiába faragott a brazillal szembeni hátrányán, esélye nem volt a McLarennel az előzésre, így harmadikként intették le, az összetettben pedig második, 9 ponttal az éllovas Räikkönen mögött. Az istálló társ Heikki Kovalainen óriási bukása miatt került a középpontba, a finna körülbelül 200 km/órás sebességű becsapódás ellenére jól van. Por előttem, a többiek utánam, így summázható a világbajnokságon debütáló Jordán Rally végeredménye a győztes Mikko Hirvonen szemszögéből. A finn a második helyről vágott neki az zárónapnak, és bár az első gyors után még a fordos csapat és honfitárs Jari Matti Latvala vezetett, Hirvonen Latvala hibáját követően a következőn az érre állt, és idén először pályafutása során pedig negyedszer győzött. Ezzel már az összetetben is az első, 5 ponttal megelőzve a szombaton koccanás miatt kieső címvédő Sebastian Loebet. A spanyol Daniel Sordo végzett a második helyen a Citroennel, még a harmadikon az ausztrál Chris Atkinson a Subaru.
A sportág tenisz, a két résztvevő Federer és Nadal, a borítás pedig salak. Ha pedig salak, akkor a trófea többnyire Nadal kezében.
Egy játszma belül elég egyszer elvenni az ellenfél adogatását, Rafael Nadal ezt az elvet követte a Federer elleni döntőben és 6-5-ös vezetésnél meg is tette. A két világsztár idén együtt összesen egy tornán diadalmaskodott, biztos volt, hogy ez a szám Monte Carlo-ban megváltozik. Változott is, a spanyol az említett módszernek köszönhetően 6-5-ös hozta a nyitójátszmát. Aztán Federer ellopta a receptet és pillanatok alatt elhúzott 4-0-ra, de a gépezet megakadt, sőt megállt. Nadal pedig zsinórban 5 gémet nyert, majd egy kis kitérő után újabb 2-t, és 2008-ban is legyőzte a világ elsőt. Egy hónappal a Roland Garros előtt.
Késő este még egyszer lesznek sporthírek.
Időjárással folytatjuk, sok napsütés lesz, a részleteket Jenki Szilvia mondja el.
Köszöntöm kedves nézőinket! Ma a Kárpát-medencében inkább csak fehér bárányfelhők tarkították a kékeket, a csapadékot is adó vastag összefüggő felhőrendszerek tőlünk még távol a Balkán-félsziget felett, illetve Észak-Nyugat-Európa felett húzódtak. A következő 24 órában még döntően egy magas nyomású zóna leszálló légmozgás alakítja időjárásunkat, de a tőlünk délkeletre örmélő ciklon holnap időnként már kicsit nedvesebb levegőt szállít fölénk. A Nyugat-Európa felől közeledő frontrendszer pedig valamikor kedden éri el nyugati vidékeinket. A hőmérsékletben lényeges változása a maihoz képest nem lesz, sem a magasabb légrétegekben, sem itt a talaj közelében, vagyis a csúcsérték holnap a sok év átlagnak megfelelően alakul majd. Az előttünk álló éjszakán csak nem mindenütt kiderül az ég, csapadék sehol sem valószínű, helyenként még megélénkül az északkeleti szél. Hajnalra erősen lehűl a levegő, általában 2 és 8 fok közé. A hét első napja jelentős változást nem hoz, vagyis sok napsütésben lesz részünk, de azért a mainál több felé képződnek komoly felhők. Hazánkban helyenként előfordulhat futó záporeső, de napközben sem valószínű jelentős csapadék. Az északkeleti szelet több helyütt élénk, főleg a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérik majd. A maximum hőmérséket a Dunántúlon eléri a 20-22 fokot, és csak időnként zavarják felhők a napsütést. Délkeleten 22, északkeleten pedig 18 fok lesz a jellemző a délutáni órákban, és itt is csak egy-egy futó jelentéktelen záporeső valószínű. Nézzük a folytatást! Kedden a Kárpát-medence középső részén akár több órára kisüthet a nap. Ugyanakkor a nyugati, valamint az északkeleti tájakon gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan esőre, záporesőre is számítani lehet, sőt, egy-egy zivatar is kialakulhat. Egyébként szorványos csapadék majd szerdán és csütörtökön is valószínű, emellett szerdán néhány, május 1-én pedig több órára kisüthet a nap. Egyébként az ünnepek alatt pénteken valószínű a legbarátságtalanabb idő, a jövő hét végén pedig újból több órás napsütés ígérkezik. Egyre enyhébbek lesznek az éjszakák, a csúcsérték pedig csütörtökön akár a 19-24 fokot is elérheti majd. További szép estét kívánok, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Kilép a koalícióból az SZDSZ, így döntöttek a küldöttek, május 1-től kisebbségben kormányoz az MSZP. Menekülnie kellett az afgán elnöknek, le akarták lőni egy ünnepségen Kabulban. Működött a Da Vinci ernyő, fél ezer éves tervek alapján készült, egy svájci férfi sikeresen leugrott vele. Itt az M2 mindjárt kezdődik az Elvarázsolt április című angol filmdráma, híradóval pedig legközelebb 23 óra 5 perckor várom önöket már az M1-en.
Viszontlátásra.
Köszönjük, hogy figyeltek ránk, viszontlátásra.
Nagyon szeretek varni, egész nap meg sem állnék. A múltkor viszont annyira megfájdultak a vizületeim, hogy úgy éreztem, mintha ezer tűz szúródna belém. Ekkor a barátnőm az Alévet ajánlotta.
Kutatások bizonyítják, hogy az Alév hatékonyan csillapítja az ízületi fájdalmakat és a hátfájást akár 12 órán át.
Így újra azt tehetem, amihez kedvem van.
Nagyi, Nagyi! Hercegnőt varázsoltál belőlem!
Alév. Fájdalom nélkül akár 12 órán át. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A 100 éves nyugatra emlékezik a Budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum márciusban megnyílt kiállítása, mely fényképek, kéziratok, festmények, archívfilm és hangfelvételek segítségével tárja elénk a folyóirat több mint 3 évtizedes történetét. A múzeum a kiállítással együtt internetes játékot is indított, Szerkesszünk együtt egy nyugatot címmel, melynek részletei a www.nyugatszáz.hu honlapon olvashatók. A Lipcse jelenség. A műcsarnok kiállítása az utóbbi évek egyik legizgalmasabb képzőművészeti irányzatát, az új Lipcsei iskolát mutatja be. A városban a különböző művészeti és társadalmi hatásoknak köszönhetően rendkívül pezsgő festészeti élet alakult ki. A tárlat ezzel a sokszínű kulturális szintérrel ismerteti meg a látogatót, olyan művészek munkáinak bemutatásával, mint Thilo Baumgartel, Martin Kobe, David Schnell vagy Annette Schroeter.
Pogács Béla az Írószövetség volt elnöke. 56-ról, lakiterekről, 89-ről a rendszerváltásról beszélgetünk, és arról, hogy az elmúlt évtizedek milyen csalódásokat hoztak.
Milyen meggondolásból megy ilyenkor Párizsba?
Nemzetisége angol. Ezzel az engedéllyel elmehet Párizsba, asszonyom.
Ne hozzatok szégyent a nemzetre egy idegen előtt!
Látogatása nagyon megijesztett.
Mészárlás a börtönökben, patakokban folyó vér az utcákon.
Megmentsem Lajost, aki konokul rohan a vesztébe, ellenszegülve a nép akaratának.
Hercegem, önt a forradalmárai fogják elveszíteni.
Egy hölgy és a herceg. Ma 23 óra 20 perckor az M2-n.
A Moulin Rouge, az éjjeli élvezetek birodalma, ahol a gazdagok az alvilág ifjú szép virágaival játszadoznak. De az összes virág közül a legszebb nő az volt, akit én szerettem. Satin.
Vágy, gyönyör, féltékenység, harag, végzet. Nicole Kidman, Ewan McGregor, Moulin Rouge. Kedden 21 órakor az M2-n. Thank you.
együtt a tavaszt, a szerelmet, az összetartozást és az uniós évfordulót május 1-én a Hősök terén. Egésznapos programok az ország május fája alatt. Ünnepeljünk együtt a legszebb hónap első napján.